Istenek igéjét János evangéliumának a 13. fejezetéből, a 36. verstől, a 14. fejezet 11. verséig olvasom. Simon Péter megkérdezte Jézustól, hova mégy? Jézus így felelt, ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz. Péter így szólt hozzá, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt, az életedet adod én értem. Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Kedves testvérek, ebben a mai felolvasott igerészben három tanítvány, három kérdést tesz fel Jézusnak, illetve az egyik nem egy kérdést, hanem egy kérést mond el neki. Péter, Tamás és Fülöp, akik ismerték Jézust, akik három évet vele töltöttek, és akik itt most az utolsó vacsorának a együttléte alatt olyan kérdéseket tesznek fel, amelyekből az derül ki, hogy bár ismerték Jézust, de nem ismerték meg Jézust. Bár ott voltak Jézus közelében, de mindhárom kérdés, illetve kérés, valami olyan valamire utal, ami azt mondja el, hogy közel lehet lenni hozzá, és mégis távol. Azok kedvére, akik az előző hetekben nem voltak itt, hadd foglaljam röviden össze, hogy mi minden történt ezen az éjszakán. Az utolsó vacsora, tehát amiben együtt van Jézus és kezdetben a 12 tanítvány. Ez a rész azzal kezdődik, hogy Jézus feláll az asztaltól evés közben, és megteszi azt a munkát, azt a szolgai cselekedetet, amelyet senki nem tett meg a tanítványok közül, pedig valakinek meg kellett volna tennie. Megmosta a tanítványainak a lábát, és utána azt mondta, ha én az Úr a Mester, így szolgálok nektek, ti is meg kell, hogy mossátok egymás lábát. Utána aztán azt látjuk, hogy Jézus megrendülve az egész éjszaka helyzetétől és arra nézve, hogy a halálára készül, azt mondja, hogy egy közületek elárul engem. És ennek a beszélgetésnek a végén úgy, hogy a többi tanítvány nem tudja meg, hogy ki az az egy, aki el fogja Jézust árulni, Júdás elhagyja a társaságot, kimegy a sötétbe, elindul az árulás folyamata. Jézus itt elkezdi az utolsó beszédeit, a búcsú beszédeit a tanítványoknak. Próbálja őket felkészíteni arra, ami következik, hogy hamarosan elfogják és keresztre feszítik. És ebben a beszédben, amiről múlt héten volt szó, arról beszél, hogy egy új parancsolatot adok nektek, szeressétek egymást. Mert most, hogy én elmegyek és nem leszek közöttetek, arról fogja megismerni a világ. Mindenki más, hogy hozzám tartoztok, ahogy szeretitek egymást. Arról fogják megtudni, hogy az én tanítványaim vagytok. És akkor jön Péter, ez már a mai igénk, és ő kérdez először. nem a szeretetről kérdez. Pétert nem az foglalkoztatja, hogy hát hogyan szeressük egymást, hanem az zavarja, hogy mi ez az egész, amit ő nem ért. Mi az, hogy Jézus azt mondja, hogy ahová ő elmegy, mi nem mehetünk utánad. Miért mondja Jézus azt, hogy egy elárul közülünk, hová ment Júdás? Mi történik itt ezen az éjszakán? Ezért Péter tiszta vizet akar önteni a pohárba, és Jézusnak szegzi a közvetlen kérdést, hová mégy? Mert elég már a bizonytalanságból. Elég már abból, hogy oda mész, ahova mi nem mehetünk, hová mégy? És Jézus azt mondja neki, most már egészen személyesen neki, hogy ahová én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz. Nem csak azért nem követheti Jézust Péter oda, ahova Jézus megy a halálba, mert nem ez Péter halálának az órája, hanem azért, mert egyedül Jézus az, aki az atyát megdicsőítheti azzal, hogy odaadja az életét váltságul a világ bűnéért. Jézus nagyon jól tudja, hogy mi következik. Jézus arccal a váltság halál felé fordult már, majd követi Péter is Jézust, de most még nem. Péter persze nem érti, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Micsoda buzgóság, micsoda lelkesedés, és micsoda önbizalom, és mi kevés önismeret. Nem ismeri sem Jézus útját, sem annak jelentőségét, sem önmaga erőtlenségét. Az életemet adom érted. Az életedet adod értem, Péter, mondja Jézus. Ki fog itt, és kiért fog meghalni? Ki tesz itt valamit valaki másért? Bizony-bizony mondom neked, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter most még nem érti, hogy mit jelent Jézust követni, de majd megérti. Péter most még nem ismeri önmagát, de majd megismeri. Péternek most még nincs ereje Krisztust nem megtagadni, de később majd meg fog halni érte, mert megvallja őt. Péter most még nem ismerte meg igazán Jézust és magát, de majd megismeri. Mi ez a most és mi ez a majd, amiről Jézus beszél? Mit mond ez nekünk? Hol kapcsolódik ez hozzánk? Azon a ponton, kedves testvérek, hogy Krisztus követése, amiről itt szó van, most nem követhetsz, de majd követsz engem. Krisztus követése a keresztény élet, vagy fordítva is mondhatjuk. A keresztény élet nem más, mint Jézus Krisztus követése. Aki Krisztusról neveztetik kereszténynek, aki Jézus tanítványa, annak egyetlen egy dolga van ebben az életben. Semmi más, egyetlen egy dolga, hogy Krisztust kövesse, mind abban, amit teszünk, amit mondunk. És ez a pont az, ahol kapcsolódunk ehhez a történethez. Mert nem mondhatjuk azt, hogy ó, hát Péternél másról van szó. Ó, hát Péter valóban egy apostol, aki aztán tényleg az életét adta Jézusért, akit Rómában a hagyomány szerint fejjel lefelé keresztre feszítettek, mert azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy úgy halljak meg, mint az én mesterem. Na de mi közünk van nekünk ehhez? Távol volt, messze van, nem a mi életünk. Nem. Minden Krisztus követésnek a szívében ott van ez a gondolat. A meghalás és a feltámadás gondolata. Néhány olyan mondat, amit Jézus mond az ő követéséről, az új szövetségből, megerősít minket ebben. Aki engem követ, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, mondja Jézus. Aki megtartja az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én értem, az megtalálja azt. Pál apostol így beszél, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. A keresztség, ami a keresztény élet elkezdésének a jelképe, ezt mondja róla Pál, vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? Egy másik helyen pedig azt mondja, hogy akik pedig a Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságáival együtt. A Krisztus követés, a keresztény élet, meghalás és feltámadás Jézussal. Meghalás önmagunknak, a bűnnek, és egy új élet, amiben Jézus uralkodik. Most még nem követhetsz, de később majd követsz. Most még Péter, mielőtt elmegyek, mielőtt meghalok, mielőtt feláldoztatom a világ bűneiért, nem követhetsz. De majd, amikor új ember leszel a Szentlélek ereje által, amikor valóság lesz benned, amikor találkozol velem a feltámadottal, akkor követni fogsz ezen az úton. Most még nem, majd igen. Mit jelent ez nekünk? Azt, hogy Krisztust követni nem lehet Krisztus halála és feltámadása nélkül. Hogy keresztény életet nem lehet élni úgy, hogy megyünk a magunk erejéből. Hogy lehet, hogy sok minden megmozdít, sok minden lelkesedést ad, amikor elindulunk Isten felé, és azt mondod, hogy nagyon jó ez. Jó együtt énekelni, dicsérni Istent a gyülekezetben, jó egy új közösségben részt venni, jó valahova végre tartozni, jó végre Istennel találkozni, valami elkezdett ebből az új világból beáradni az életembe, megyek már, és a tiéd leszek. És nem ismerjük még a titkát, a szívét ennek, hogy Krisztust követni soha nem tudjuk ebből a lelkesedésből, ebből a fellobbanásból, ebből az erőből, abból, hogy de jó ez, és de jó, képes leszek, és kész leszek, és megteszem. Mert Krisztus követése nincs meghalás és feltámadás nélkül. Más szóval nincs összetörettetés és az új élet elnyerése nélkül. Ahogy Péternek össze kell törnie, és szembe kell néznie azzal, hogy amit Jézus mond, az igaz. Hogy ő háromszor megtagadja Jézust, még ezen az éjszakán. Úgy mindenkinek, aki Jézus Krisztust követni akarja, egy ponton össze kell törnie. Az összetörtetés azt jelenti, hogy felismerem, hogy nem megy. Hogy én akartam, hogy én vágytam rá, hogy én lelkesedtem, de nem megy. Kudarcot vallottam, erőtlenné lettem, szégyent vallottam, összetörtem, nem megy, meghaltam. És akkor indulhat egy új élet. Ahogy Jézus megszólítja ezt az összetört Pétert, ahogy a lekcióban hallottuk a feltámadás után. Péter, szeretsz engem? Tudod, Uram, hogy szeretlek téged. Péter nem azt mondja, követlek, Uram, akármit teszel. Az összetört ember már csak annyit mond, amikor Jézus oda megy hozzá. Tudod, Uram, hogy én szeretlek téged. Nincs Krisztus követés, meghalás, összetöretettség nélkül. De ennek van egy másik oldala is. Hogy minden összetöretettség az életünkben, itt és most, egy Istentől való hívás Krisztus követésére. És ez az evangélium, testvérek, ez a jó hír, hogy ha összetört az élet, ha a gyászban, vagy a betegségben, vagy egy munkahelyi tragédiában, egy családi küzdelemben azt érezzük, hogy kicsúszik minden a kezünk közül, hogy kicsúszik a talaj a lábunk alól, hogy összetörtünk, hogy nem megy tovább, akkor ezt az összetörtségünket odafordíthatjuk az Úr Jézus Krisztushoz. Az ő fényébe állíthatjuk, és ezen keresztül meghallhatjuk azt, hogy ő hív most téged. Nem arra, hogy te add az életedet ő érte, hanem arra, hogy ő adta az életedet, te az életét érted, hogy felemeljen, hogy járj vele, hogy egy új életet adjon. Az összetörtség meghívás lehet a számunkra, Jézus követésére, és bárcsak meghallanánk ezt ma, és bárcsak engednénk, hogy kimunkálja ezt, és elindulnánk vele. Megismerted-e Jézust, úgy, ahogy Péter itt még nem ismerte, mert nem is ismerhette. Ismerde őt, mint aki meghalt, az életét adta érted, mint aki feltámad, hogy új életet adjon neked, és az összetöretettségben valami újat kezd. Péter buzgó fogadkozására Jézus azt mondja, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Képzeljük el ezt a mondatot ennek az estének a összefüggésében. Nem csak azt hangzik el, hogy közületek egyen árul, Alig pár perce ment el Júdás, és hagyta ott őket. Néhány perce beszél Jézus erről, hogy elhagyja őket, és nem látják többet. És most egyszer csak Péternek, a leghűségesebbnek, a vezetőnek, a tanítványok közül azt mondja, hogy te megtagadsz engem. Mi történik itt körülöttünk? Mi van Jézussal? Mi ez az éjszaka? Mi lesz a korábbi álmokkal és elképzelésekkel? A tanítványok élete szakadék szélére kerül. Ezt tudják, hogy veszélyes az, amiben Jézus van. Tudják, hogy nem szimpatikus a vezetők között. De az, hogy itt most pillanatokon belül minden összeomlik, erre nincsenek felkészülve, és erre az ember nem lehet felkészülve. Minden összeomlik számukra ezekben a mondatokban. Próbáljuk ezt átélni. Minden összeomlik, minden az értelmét veszíti. És akkor egyszer csak megszólal Jézus megint ebben a csöndben, káoszban, a sötétségben, nagyon bíztatóan, nagyon melegen. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ne rendüljön meg a ti szívetek, fordíthatnánk. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Igen, nem fogtok látni. Igen, összeomlik minden, de higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. A helyzet valóban szörnyű, a feszültség elhordozhatatlan. Jézus nem szépíti, de rámutat arra, ami túl van minden láthatón. Ne rendüljön meg a szívetek. Azután talán az egyik legszebb beszédét mondja el Jézus a lehető legegyszerűbb és leggyermekibb módon. A lehető legegyszerűbb képekkel arról beszél, amiről csak ő szólhat hitelesen, hogy mi van a halálon túl, és hogy hova megy, válaszol Péternek. Az én atyám házában sok hajlék van. Én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És majd eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon gyönyörű képes beszéd a halálon túli valóságról. Mert mi az, ami igazán számít ezen a ponton, amikor minden összeomlik? Csak az, ami ezen túl van, és ami megtarthat. Jézus az atyához megy, de nem egyedül. Nem azért megy el a halálon és a feltámadáson keresztül, hogy túl legyen ezen a földi nyomorúságon, megrázza magát, aztán elfelejtse mindazt, ami itt volt. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Lakóhelyet, hajlékot, szobát. Nem véletlenül, ne azt gondoljuk, hogy ilyen kis szobák vannak a mennyországban. De azért használja ezt a képet, hogy egész bensőséges legyen. És majd magamhoz veszlek titeket. Eljövök hozzátok, nem hagylak titeket árván. Ezzel adja meg az alaphangulatát a búcsúbeszédeknek, ami itt jön, hogy itt most minden összeomlik körülöttetek, de higgyetek bennem. Elmegyek, de azért, hogy valamit elkészítsek a számotokra. Az Istennel való életet, a szabadulást, a halálnak a legyőzését, a bűn legyőzését, hogy majd magammal vigyerek titeket. Higgyetek én bennem. Vajon hogyan viszonyulsz ehhez a kérdéshez, amiről Jézus beszél? Hogyan viszonyulsz a halálhoz? Milyen utána? Mi van a szíved legmélyén? Ott van ez a nagyon-nagyon egyszerű, és mégis nagyon mély bizonyosság, hogy Jézus elment és elkészítette számomra a helyet. És eljön és magához vesz engem. Vagy a halál csak egy pont az élet végén. El kell fogadni, így van. Vagy egy kétségbeesett kérdőjel. Jézus nagyon egyszerűen beszél, és így szólítja meg a tanítványokat. Elmegyek, helyet készítek nektek. Boldog az az ember, akinek reménysége van, és bizonyossága erről. Utána azzal folytatja, hogy ahová pedig én megyek, oda ti tudjátok az utat. És itt jön a második tanítvány, a második kérdés, Tamás. Uram, nem tudjuk, hová megy. Honnan tudnánk az utat? Azt se tudjuk, hogy hová megy, hát honnan tudnánk még az utat is. Az a kérdés, hogy vajon Tamás az értetlen, vagy pedig Jézus tévedett amikor azt mondta, hogy hát ti tudjátok az utat oda, ahova én megyek. Miért nem tudja Tamás, hogy hova megy Jézus? Hát éppen az imént beszélt az atya lakóhelyéről. Miért nem ért semmit az egészből? Ugyanakkor milyen jó, hogy itt van ez a kérdés. Honnan tudnánk az utat? Azt mondja, ez a kérdés az egyik legnagyobb kérdés annak az embernek a számára, aki gondolkodik és keresi Istent. Annak az embernek a számára, aki gondolkodik a halálon, a hiten, Krisztuson, Istenen, aki keres ebben a mai világban sokfelé. Honnan tudnánk az utat? Hát egyből ott van a következő mondat, nem? Annyi út van. Egyik út, másik út, Buddha, Mohamed. Honnan tudnánk az utat? Honnan tudnánk, hogy melyik az az út? Tamás kérdése a mi kérdésünk is. Hova tart az ember élete? És Jézus azt válaszolja neki, hát én vagyok az út, az igazság és az élet. Mégis igaza van, Tamás ismerte az utat, mert ismerte Jézust. De nem ismerte meg az utat, mert nem tudta, hogy Jézus az út, ő az igazság, és ő az élet, így még nem ismerte őt. Senki sem mehet az atyához, csak általam, mondja Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Kedves testvérek, ez az egyik legnagyobb botránykő a keresztény hitben. Hogyan mondhatja Jézus azt, hogy én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet, amikor annyi más út van, amikor annyi más igazság van, amikor annyi más élet van. És azt kell erre válaszolni, hogy onnan, hogy egyedül ő az, aki Istentől jött. Egyedül ő az, aki az Atya szeretetét és igazságát hozta el. Egyedül ő az, aki odaadta az életét, aki feltámadt, és aki utat készített a mi számunkra. Senki sem mehet az Atyához, csak általa. Amikor valakit a Szentlélek erről meggyőz, és Jézust megismeri, akkor tudja, hogy ő az út. Nem kell félni, ez nem tesz kizáróvá. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus az egyedüli út. Ez nem azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy mindenki más a világ másik részén, aki soha nem hallott Jézusról, biztosan elkárhozik. Ez azt jelenti, hogy Jézus az út a mi számunkra, hogy egyedül ő az út, akit hirdetni kell minden ember számára, és Isten nagyon jól tudja, hogy mi van azokkal, akik még soha nem hallottak őróla, az útról, az igazságról és az életről. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus Péternek. Aztán folytatja. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. És jön a harmadik kérdés, Fülöp. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég lesz nekünk. Hát minden olyan, amilyen ezen az éjszakán, minden összeomlik. Nem kell nekünk sok. Csak mutasd meg az atyát. Ha megmutatod az atyát, akkor az nekünk elég lesz. Annyira mai. Ha eljössz, ha valami nagy csodát teszel, az nekem elég. Ha azt teszed, amit én fogok mondani, vagy én akarok, az elég lesz nekem. Fülöp egy nagyon praktikus ember. Mindig is az volt az evangéliumban. Ha úgy látja majd az atyát, ahogy Jézust maga mellett, az neki elég lesz. Akkor megelégszik. És akkor Jézus azt mondja, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg, Fülöp. Annyi ideje veletek vagyok, és még mindig ezeket mondod. Annyi ideje szólítalak. Annyi ideje szólítalak az Isten igéje által, Fülöp. Annyi ideje itt ülsz, és hallod az Isten igéjét. Annyi ideje kereslek téged, és megjelentem neked, megszólítottalak, itt-ott, bármerre voltál, események történtek körülötted és veled, és nem ismertél fel, annyi ideje már, és még mindig nem ismersz engem. Még mindig nem tudod, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Fülöp. Jézus hangjában szomorúság érződik. Még mindig nem ismertél meg. Három tanítvány, három kérdés vagy kérés, ami arra mutat, hogy ott vannak Jézus mellett, de nem ismerték őt meg. Isten szent lelke azt munkálja ma a számunkra, hogy akik mindannyian Péterek, Tamások és Fülöpök vagyunk, egytől egyik, akik itt vagyunk, hogy előbbre vezessen minket. Hogy ha azt látjuk, hogy lelkesedünk, hogy Jézus után akarunk menni, akkor engedjük, hogyha összetört, hogy ebből az összetöretettségből fakadjon meg az új élet. Szülessék meg a Krisztus követése. Értsük meg, hogy miben volt Péter korlátolt. Ha az a kérdésünk, hogy egyáltalán ismerjük-e az utat, akkor engedjük, hogy a Szentlélek kijelentse a szívünkbe, Jézus az út, Jézus az igazság, és Jézus az élet, aki elkészítette a mi számunkra is a helyet. A legfontosabb, egészen biztosan a tiéd, ha Jézusé vagy. És végül legyen bizonyosságunk arról, hogy Jézusban az Atya, Isten maga von be minket a vele való, az önmagával való közösségbe. Az úrvacsorában mindezt megpecsételi velünk, mindezt megpecsételi bennünk a Szentlélek által. Úgy jöjjünk az úrvacsorai közösségbe, hogy teljesen nyitott a szívünk, felajánlva és odaadva neki az összetöretettségünket, megvalva, hogy ismerjük az urat, az utat és a helyet, amit elkészített, és abban a bizonyosságban, hogy maga Isten találkozik velünk a sákramentumokban. Amen.
Köszönjük Istenünk, hogy veled együtt lehettünk, és a testvérekkel. Köszönjük, hogy te itt voltál jelen közöttünk, mert te ezt megígérted, és köszönjük, hogy így táplálod a hitünket. Hiszen olyan gyakran nem is tudjuk, hogy ki vagy te igazából, és mindig szükségünk van arra, hogy te megmutasd magad, hogy te újra és újra közel gyere hozzánk, magadhoz vonj minket, és a szívünkhez szóljál. Köszönjük, hogy ez alatt az Isten tisztelet alatt is itt volt a te szent lelked, és így betöltött minket. Istenünk, kérünk most a gyülekezetünk közösségért. Te látod, hogy nem sokára gondnokot választunk, és kérünk azért, hogy a te szent lelked legyen közöttünk ebben a fontos időszakban is. Kérünk, hogy te adj bölcsességet, útmutatást arra nézve, hogy kit válasszunk meg, hogy te kit szeretnél a gondnoki székben látni. És kérünk még azért is, hogy áld meg az együttlétünket a közös ebédünk alatt is, hogy így építhessük a kapcsolatainkat egymással, és így legyünk együtt testvéri közösségben. Kérünk Istenünk, még ezen túl a népünkért, te látod, hogy ünnepre készülődik ez a nemzet. Kérünk azért, hogy te áld meg ezt az ünneplést, hogy valóban tisztán és békességesen zajlony le, és ne a gyűlölködések és a széthúzások domináljanak benne. És ugyanúgy a választásért is hadd könyörögjünk, te látod, hogy mennyi minden negatív erő van most közöttünk ebben az országban, de mégis hadd higgyük el igazán teljesen, hogy te vagy az Úr fölöttünk is, e fölött a nép fölött is, és hadd legyen meg a te akaratod, és hadd fogadjuk el a te akaratodat. Istenünk, kérünk még mindazokért, akik nehéz helyzetben vannak, akiknek betegségeik vannak, ágyhoz kötöttek, akik emiatt nem tudtak most eljönni. Kérünk azokért, akik nehéz terheket hordoznak, akik most tapasztalják az összetöretettséget, akik gyászolnak, vagy akik nagyon nehéz gondot kell megoldaniuk. Kérünk, hogy állj melléjük, és te legyél az, aki erősíted őket, aki vigasztalod őket, aki reménységet adsz nekik. Így kérünk azért, hogy te legyél velünk az otthonainkban, a családainkban is, majd ha hazamegyünk, és holnaptól, amikor majd dolgozni fogunk a munkahelyeinken. Így kérünk, hogy te legyél az, aki megáldasz minket, és velünk vagy. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.